Orbán Zoltánnal folytatjuk a madárvártát. Szervusz, Zoli!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
No, hát ma sordélyről beszélgetünk. Nagyobb bacska verébre emlékeztet engem, egyszer láttam kiülve ott a Paj környékén. Nem gyakran látni, vagy legalábbis én ritkán látom. Egy ilyen barna, zsemleszínű alapon a mellén rovátkák vannak. A fején is finom rovátkolás van. Kicsit olyan színe mintája van, az jutott eszembe, mint a learatott tarlónak. Ez milyen madár?
Igen, nekem mindig fűrszerű, tehát ilyen át, kézben fogtál már?
Nem, még soha nem.
Most ha először, ha egyszer fogsz, akkor meg fogsz döbbenni, mert verébnek tűnik, de irdatlan nagy. Olyan az összehasonlítás, mint fogsz verebet kézbe, meg egy megyvágót. Ez inkább megyvágós. Tehát nagy testű,
és zsufa. A csőre is kicsit olyan kupos verébszerű.
Nagyon furcsa a csőrinek a belső éve. Ugye nagyon érdekes, hogy külön nem besorolták, a milliárja kalandra volt. És akkor, mert a megjelenése, színezete és a csőr alakja alapján is. És akkor jött ugye a genetikai összehasonlító vizsgálat, és kiderült, hogy nagyon különbözik a klasszikus sármányoktól, mérete is, meg a testalkat alapján, de a genetikai információk alapján ő gyakorlatilag egy sármány, és akkor visszasorolták az emberi zák közé, tehát a klasszikus sármányok közé. Ugye alapvetően az a baj vele, hogy ugye Eurázsia és Észak-Afrikában fészkel, a világállomány és a magyarországi állomány is drasztikusan csökkent. Ez a madár alapvetően az ilyen nyílt, száraz, síkvidéki területeknek a madara. Nyilván ez azt jelenti, hogy jelentősen magyarországi élőhelye jelentős részben átfed az agrártájéval. Tehát egy nagyüzemi agrártájban nem találja meg az élőhelyét. A régi extenzív, ugye kis parcellás, mozaikos tájban szuper jól érezte magát. Hogyha a nagyüzemi mezőgazdaságot természetbarát módon sikerül csinálni, tehát mondjuk azt mondja a gazda, hogy 80%-ot szántok föl maximum, és mondjuk a szegély élőhelyeket egybefüggően meghagyom ilyen magas kórós bozótosnak, akkor ott szuper jól érzi magát a sordély is. Nálunk azért még elég gyakori, tehát az országos költőállam olyan 42 és 68 ezer pár közé tehető, de láttuk például a cigáncsoknál, hogy ez iszonyatosan gyorsan megváltozhat, és ilyen 50-60-70%-os állományos számlás 10 éven belül bármikor bekövetkezhet. Az élőhelyek átalakítása jelenti a problémát, hogy a nagy üzemi mezőgazdasággal, illetve az agrárkemikáliák. Magyarországon elég bizalmatlan madár. Éppen ezért soha nem volt róla fotóm. És amikor az ember külföldön van, és akkor ilyen fanatikusokkal járom a világot, akik mennek ilyen nagyon extra fajokra, tehát tényleg ilyen csak ott van, mint. És akkor én megmondom, hogy most azonnal állj meg, mert mentünk Azerbajdzsánban egy szeméttelep mellett, ott volt egy kóros, és ott ült életem sordély fotója, és mondtam a srácok, mondom, ne mozdulj meg, engedd le, hátul ültem. Engedd le az ablakodat, ne mozdulj, ne pislog, ne szuszog, ne lélegezz. Nem lélegzett, felemeltem a kamerát, és telibe, tehát kitöltötte a képmezőt. A sordély itt van Magyarországon még mindenhol, csak 48 méterre ott egyszer, mert nem tudom megcsinálni. De egyébként tényleg, hogyha valaki meg tudja figyelni távcsővel, ahogy kiül mondjuk egy héjakút mácsonya tetejére, és ott énekel, ez a nagyon jellegzetes.
Érdekes, ilyen. Hogy úgy, mintha kiakasztaná a csőrét, hogy sokkal nagyobbra tárja, és nagyon fura a hangja.
Igen, ilyen nagyon-nagyon jellegzetes, tehát a sordélyt első között tanulja meg az ember, és hogyha nagyon korán reggel kel fel a nap, és nagyon hűvös volt a hajnal, akkor lehet látni, és akkor készülnek ezek az idézőjelben gicses felvételek, hogy látszik a lehelete, ahogy énekel, kiül egy ilyen héjakút mácsonyára gyönyörű háttérrel, úgyhogy tényleg egy fantasztikus.
Egyébként hogyan él? Hol fészkel a talajon? Fészkel
nem, alacsony, tehát azokat az agrárterületeket kedveli, ahol gyep van, ahol tud táplálkozni, és vannak bokrok, amik az alsó, tehát a talaj ahhoz nagyon közel szereti építeni a fészkét. A hím az egy elég nagy ritkaság a magyarországi madárállományokban, mert ugye az elég gyakori, hogy a hím nem vesz részt például a fészek építésben, de azért ezek a hímek részt vesznek például, és mondjuk akár a kotlásban sem, de a fióka nevelésben igen. Most az irodalom azt írja a sordéről, hogy nem vesz részt egyikben sem, tehát se a fészek építés, se a kotlás, se a fiókák etetésében, mert poligám a hím, tehát ő semmi más nem csinál, csak énekel, ugye jóval nagyobb, mint a tojók, és a területen minél több tojóval párosodik, és akkor a tojók egyedül szépen megülik.
Hát ez a kényelmes élet.
Ugye ez nem jó vagy rossz, hanem ugye az élővilágban stratégiák vannak. Tehát van az egyed, ez az A pont. Ez az érvényes a bükkfára, a tölgyfára, a cápára, az mindenki. Van a B, a cél, az utód. És ehhez a B az utódhoz nagyon-nagyon sok ösvény vezet. Ugye vannak azok az állatok, mondjuk mit tudom én, a halak, amiknek sok ezer ikrája van, és nem védi, aztán védheti is. Aztán vannak a másik, meg van a kár, meg az elstratégia, van mondjuk az elefánt, meg az ember, meg a bálna, hogy egy életben van mondjuk néhány utód, de abban embertelen mennyiségű energiát, ember esetében még több pénzt fetszöl bele. Nincs jó vagy rossz stratégia, a vége úgyis az, hogy amikor meghal a férfi és a nő, az apa és az anya, a hím és a tojó, akkor gyakorlatilag az álmester kettő marad életbe. Tehát ugyanúgy mondjuk kettő ivadék marad életbe az 1 millió petéből és ikrából, mint a, nem tudom én, a négy utódból. Na most ugye a sordé ezt a stratégiát választotta, hogy ha egy hím egy nász időszakban mondjuk tud párosodni mondjuk 10-15 tojóval, és az azt jelenti, hogy 10-15 fészekalj viszi tovább az ő genetikájának 50%-át, ott ugye óriási lesz a veszteség, mert a tojónak egyedül kell mondjuk felnevelni. De a vége úgyis az, hogy viszont stabilan meg lesz az az utód, aki tovább viszi a hímet és a tojót. Tehát ez nem jó vagy rossz, nem érdemes ezt emberi szemmel nézni, mert az úgyis csak veszekedéshez vezet, főleg szakmai körekben.